19. versétől a 27-ig eképpen. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindent pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részesüljek annak javaiban. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önnek tartóztató, azok azért, hogy hervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy ötlözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. Imádkozzunk! Mindenható Atyánk, köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is egybegyűjtöttél minket a Te neved dicséretére. vezérelsz minket és próbára teszel, célt, értelmet és tartalmat adsz életünknek. Gondoskodsz róla, hogy utunk során ne csak akadályokkal találkozzunk, de szépséggel, örömmel, ajándékaival is. Köszönjük, hogy felmutattad előttünk az igaz élet távlatát és annak lehetőségét, hogy feléd közeledjünk, megismerjünk akaratodat. Köszönjük, hogy esélyt kínálsz arra, hogy megtartsuk törvényeidet. Reményt és segítséget adsz, ha utunk során megfáradunk, újból és újból felemeled tekintetünket és szívünket a biztos cél felé. Add, hogy megértsük az apostol szavait és példáját, aki ellenségedből lehetett hatékony eszközöddé, mert jól ismerte a világot, amelyben élt, kinek-kinek a maga nyelvén helyzetére vonatkozóan közvetíthette üzenetet, hogy ezáltal ő maga is az evangélium részese legyen. Kérünk minket is tégy méltóvá arra, hogy a te örökséged részesei legyünk. A magunk szűkebb tágabb köreiben hozzájárulhassunk megőrzéséhez. Add, hogy naponként lássuk, halljuk igédet, megfogadjuk, megtartsuk és továbbítsuk azt. Légy velünk, amikor segítségül hívunk. Amen.
Amen. A 449. dicséretünk 9. és 10. versét énekeljük. De nékem reménységem vagyok az én Uramban. Szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt, szerettei. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Szeretett testvérek, ha egy kicsit is megvizsgáljuk magunkat, vagy megvizsgáljuk az embereket, akkor föl kell ismernünk, hogy az ember életét, a mi életünket, a másokét is, tehát életünket a reménységünk irányítja és formálja. Ez egy olyan ősi igazság, amivel túlságosan nem lehet vitatkozni. A kérdés inkább az lehet, hogy milyen reménységünk van. Remélve, hogy valamilyen van. Milyen reménység van bennünk, mi irányít bennünket, mi formál bennünket? Vajon csak valamilyen gazdasági bizakodás, hogy egyszer majd csak fellendül újra minden, és jobb lesz? Vagy valamifajta politikai ígérgetések, és azokban bizakodunk, hogy egyszer az alagút vége, csak nem tudjuk már hanyadik alagút vége, mégiscsak feltűnni. Milyen reménység irányít bennünket? Milyen reménység formál bennünket? Esetleg szép ábrányjaink, amiket magunk szövögetünk, magánélettel, családdal kapcsolatosan, vagy az élet hétköznapi dolgairól, vagy változó, mulandó vágyaink hajtanak bennünket csupán. Mert életünket reménységünk irányítja és formálja. Fölolvasott bibliai szakaszunk arról beszél, hogy Isten, az isteni szeretet abban leli gyönyörűségét, hogy a lázadókból, az Isten ellen lázadókból családjához tartozó gyermekeket formál. Mondom más szavakkal, talán úgy jobban ismerjük, értjük, hogy az eltévejedett bűnös embert megtérítse és életre vezesse. Igen, az isteni szeretet ebben leli gyönyörűségét. Így olvastuk ezt, hogy nem csupán nevét adja, ahogy Isten gyermekeinek neveznek, hanem ezt a státuszt is megkapjuk. Vagyis azok is vagyunk. Tehát Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. Ez nem vágyálom, hanem ez örökké való realitás. Legalábbis remélem, hogy mindannyiunk számára. Nem egy ábránd, amivel biztatgatjuk magunkat, talán lehet, hogy egyszer úgy lesz, hanem ez egy szent bizonyosság. Örökké való realitás, hogy a Krisztus által az Isten engem is, téged is visszafogadott, mert visszatértünk, és gyermekeivé lettünk. De mivel visszafogad, örökbe fogad bennünket egykor lázadókat, az Isten, ez azt is jelenti, hogy ugyanolyan jogokat kapunk, mint a gyermekek. Az örökbe fogadott gyermeknek ugyanolyan jogai vannak, mint a vér szerinti gyermekeknek. Az isteni szeretet ebben gyönyörködik, ezt munkálja ebben a világban, hogy valóban lázadókból az ő népéhez, az ő családjához tartozó gyermekekké váljunk minél többen. Pálapostól is ebbe a szolgálatba állt be, és igyekezett mindent megtenni, hogy némelyeket megnyerjen az evangéliumnak. És hogyha Isten gyermekévé lettünk, akkor így olvastuk, tudjuk, hogy hasonlóvá leszünk hozzá. Persze itt meg kell állnunk egy pillanatra. Tudjuk. Nagyon markánsan jelenik meg felolvasott bibliai szakaszunkban ez, hogy tudjuk. Hát mit tudunk mi? Hiszen ugyanakkor azt is olvasunk, de még nem lett nyilvánvalóvá. Mégsem tudunk mindent. A keresztény hitnek egyik fontos alkotó eleme az ismeret. De ugyanakkor azonnal hozzá kell tennünk, amit Pál apostol is megfogalmazott, éppen nagyon ismert szeretett himnuszban, hogy töredékes az ismeretünk, vagy rész szerint való az ismeretünk és a profétálásunk. Egyik oldalról tehát tudjuk, másik oldalról pedig még nem lett minden nyilvánvalóvá. Most én egy pillanatra ide szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy de még nem lett minden nyilvánvalóvá. Azt tudjuk, hogy Isten gyermekeivé lettünk, de még nem lett minden nyilvánvalóvá. Még nem tudunk mindent. Tudjuk, hogy olyannak látjuk őt, amilyen valójában. Tudjuk, hogy hasonlóvá leszünk hozzá, de még nem ismerünk mindent. És itt ez azért fontos, hogy hívő emberként se próbáljuk képzelgéseinkkel kitölteni az ismeret hiányt. Ez a veszély újkor előjött az egyház életében, vagy egy-egy hívő ember életében, hogy képzelgéseivel kitöltötte azokat az ismeret hiányokat, amiket még nem jelentett ki az Isten. Mert amit nem kijelentett, de nem tudunk, azt meg kell ismernünk. És az igét ezért kell tanulmányozni, köszönöm. De amit nem jelentett ki, hiszen már Mózes könyvében azt olvassuk az 5. könyv 29. fejezetében, hogy a titkok az Úré, de a kijelentett dolgok a mieink és a mi fiainké. Amit kijelentett, azt meg kell ismernünk, de amit egyelőre még nem jelentett ki, még nem tudnánk elviselni, még nincs itt az ideje, azt ne akarjuk szentnek tűnő, vagy vallásosnak tűnő képzelgéseinkkel, vágyálmainkkal, ábrányjainkkal úgymond kiegészíteni, mert akkor megrontjuk az igét és becsapjuk magunkat. Az apostol egyértelműen beszél arról, hogy tudjuk, és beszél arról, de még nem lett minden nyilvánvaló, de még nem tudunk mindent. Annyit, amire szükségünk van, azt tudjuk. Azt kijelentette az Isten, hogy belőle személyesen mennyit tudunk, az meg már a mi felelősségünk. Hogy amit kijelentett, megismerjük. Nos, ezek után lépjünk tovább. Felolvasott bibliai szakaszunk alapján így fogalmazom, a trón örökös egész életét az örökség alakítja. Gondoljunk olyan nemzetekre, ahol megvan még a királyság intézménye. És ott van a trón örökös. Az első számú, a vérségi, a leszármazási rendszerint, vagy esetleg az azután következő. Nos, a trón örökös egész életét az örökség alakítja. Már kicsi korától kezdve azt ismeri, azt tanulja, azt foglalkoztatja, hogy egykor neki át kell venni egy feladatot. Mégpedig nem is kicsi és könnyű feladatot. Vagyis az életét, a helyzete igen komolyan meghatározza. Ha én trónörökös vagyok, akkor nekem úgy kell ismeretben, viselkedésben és egész életfolytatásomban cselekednem, hogy amikorra majd át kell venni a feladatot, a lehető legalkalmasabb legyek arra. Hogy méltó legyek eközben arra, hogy trónörökös. Korábban így fogalmaztunk, a Krisztus által visszafogadott minket, örökbe fogadott bennünket az Isten. Isten gyermekei vagyunk, vagyis örökösök vagyunk, mondja a Biblia. Igen, a trón örökös egész életét az örökség alakítja. Vajon életünket mi kormálja? A bevezetőben említettem, hogy életünket reménységünk irányítja és formálja. De milyen reménység? Bennünket a keresztény reménység irányít és formál? Vagy magunkat kereszténynek valljuk, de idegen reménységet mozgatnak bennünket, idegen vágyak, idegen ígéretek, ábrándok, vágyálmok. Életünket reménységünk irányítja. Mit jelenthet ez a gyakorlatban? Jelenti azt például, hogy biztonságot ad. Tudnék, hogy Isten gyermekei vagyunk. A világ az bizonytalan. A világ kiszámíthatatlan. Bár itt nagyon szeretnénk bebiztosítani magunkat, biztos politikai rendszer, biztos gazdasági rendszer, személyesen egy nemzet szintjén, egy unió szintjén, egy világ szintjén, aztán látjuk, hogy hogy hullámzik az egész. Egyik válságból már másikba szodródik az ember és az emberiség. A keresztény ember azonban tudja, hogy a Krisztus által az Isten gyermekévé lett. És ez biztonságot ad. Az Isten gyermeke van. Sok minden lehet változó, bizonytalan, de ez biztos. Figyeljük meg gyermekeinket. A kisgyermekeket. Sőt, még a nagyobb acskáknál is láthatjuk. Olyan biztonságban érzik magukat, pedig nehezül a megélhetés, pedig vannak gondok, bajok, de az kinek a dolga? Hát az a szülő feladata, hogy megoldja. A gyermek biztonságban érzi magát, mert rólam a szüleim gondoskodnak. Igen. Ha valóban Isten gyermekeinek tartjuk magunkat, akkor egy ilyen belső biztonság kell, hogy átjárjon bennünket. Az életünket ez a reménység kell, hogy vezérelje. És ugyanakkor, hogy vannak kijelentett dolgok, amit az Isten kijelentett, ezeknek az ismerete, bár töredékes ismerete, bizalommal tölthet el. Nem ismerünk mindent, de annyit, amire szükségünk van, annyit kijelentett nekünk az Isten. És ezért bizalommal lehetünk a holnap és a holnap után felül. Ha csak azt nézzük, ami bennünket körülvesz, akkor egyáltalán nem lehetünk bizalommal. Nem lehetünk bizalommal, mert mindaz, amit mi emberek produkáltunk, a mindenáron való gyarapodás, a mindenáron való magasabb életszínvonal, a felhalmozott iszonyatos méretű hitelek, az eladósodás miatt, ez egy teljesen bizonytalan világ. Mégis bizalmunk lehet, de ez a bizalom nem bennünk van, belőlünk fakad, nem is a világból fakad, hanem abból a tényből, hogy Isten gyermekévé lettünk. Abból a tényből fakad, hogy van örökség. Abból a tényből fakad, hogy az Istennek van terve, és azt ő véghez is viszi. A hívő ember az Istentől kapta az új életét. És ez nem állapot, hanem ez feladat. Nem egy olyan állapot, amit úgy mondhatnánk, hogy beülünk kényelmesen a karosszékbe, hanem a Krisztusban kapott új élet, az egy feladat. Még nem lett minden nyilvánvalóvá. Még vannak bőségesen feladataink, sőt, éppen azért vannak feladataink, mert az Isten gyermekeivé lettünk. És mert fölszabadul a bizalom alapján, a biztonság, az Isten nevetett hit biztonság alapján, fölszabadul sok erőnk és energiánk, éppen ezért komoly feladataink vannak ebben a világban. A felolvasott bibliai szakaszunk alapján a mai igehirdetésnek én ezt a címet adtam, a mozgósító reménység. A mozgósító reménység, amire különösképpen nagy szüksége van ma népünknek. Mert egyre többen kezdenek beletörődni, hogy hát itt minden, ilyen elfuserálhat sok minden, esetleg némelyek lázadóan próbálják keresni a felelősöket, mások pedig túlságosan passzívvá válnak. A keresztény ember reménysége az egy mozgósító reménység. Nem az ábrándok, nem a vágy álmok hajtanak, hanem amit az Isten cselekedett, és amivel az Isten megajándékozott bennünket. Ez a mozgósító reménység tehát elvezet a személyes szentséget kialakító gyakorlatig. A trónörökös életét az örökség alakítja. Úgy igyekszik cselekedni, hogy az az örökség, amit át kell vennie, ahhoz a lehető legjobban felkészült legyen. Ahhoz igazítja magát. Ez a feladata, ez a küldetése ebben a világban. Ha mi Isten gyermekeinek tartjuk magunkat, és azok is vagyunk, akkor a személyes szentségben, életszentségben is előrébb kell haladnunk. Mozdulnunk kell. Akkor is, hogyha a világ nem így mozog, és nem így gondolkozik. Ez a mozgósító reménység nem csak segít elviselni az élet terheit, az ember lét terheit, abban is segít. De nem egyszerűen egy sovány igaz, főleg nem ópium a népnek. Az üdes ígéretek az ópium. A keresztény reménység, mely mozgósító reménység, igaz, hogy segít elviselni az élet bajait, problémáit, de ennél többről van szó. Ez egyfajta következmény, mellékterméke. A mozgósító reménység segít a helytállásban. A helytállásban a feladatok teljesítésében. Ebben segít igazán nekünk. Mert vannak feladataink. Pál apostol arról beszélt, azt írta a korintusi gyülekezetnek, hogy cél egyenes út. A sportból veszi a példát. Versenyben vannak emberek, igen, mi is így, apait, anyait beleadva. Cél egyenest futunk. Nem bizonytalanra. Aztán a másik sport példát veszi, én úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Össze-vissza, bizonytalanul, hanem nagyon pontosan tudom, hogy mire hivattattam el. Ez a mozgósító reménység tehát, amiről itt az apostol írt, hogy akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. Nos, ez a mozgósító reménység a helytállásban, a ránk bízott feladatok vonatkozásában, a helytállásban segít. Ez a reménység, ez a mozgósító reménység a helyes emberi magatartásban segít. Hogy az adott körülmények között milyen, melyik a helyes emberi magatartás. Függetlenül attól, hogy a világ éppen hogyan s miképpen viselkedik egy olyan helyzetben. Ez a mozgósító reménység kell, hogy bennünket betöltsön. Ha nem ez a reménységünk, akkor meddő minden emberi erőlködés. Akár erkölcsi vonatkozásban, akár más vonatkozásban. Azt írja az apostol, hogy hasonlóvá legyünk, tudnélik, a tiszta Úrhoz. Igen, mozgósít bennünket, előre kell, hogy vigyen bennünket az életszentség vonatkozásában is. Arra sarkal, hogy megtegyünk mindent, amit az ő erejével megtehetünk. Nem egyszerűen arról van szó, ami az emberi mentalitástól függ, hogy vannak aktívabb emberek, hanem arról van szó, hogy arra mozdít bennünket, hogy mindent megtegyünk, amihez ő ad erőt. amire elhívott bennünket. Utunk végcélja a menny, az örök élet. Ez egy hatalmas cél. Ez egy hatalmas reménység. Nos, belső késztetésünk szintén hasonlóan nagy szabású legyen. Nagy szabású. A keresztény ember nagy formátumú ember kell, hogy legyen. Mert hatalmas elhívása van, hatalmas reménysége van. Ezen a világon már, mint a mulandó részén is túlmutató reménysége van. Ne vesszünk el a hétköznapok kisebb-nagyobb bajaiban, kihívásaiban, problémáiban, hanem életünket ez a szent reménység kell, hogy irányítsa és mozgósítsa. Az a reménység, ami már bizonyossá, hogy Isten gyermekei vagyunk. És éppen ezért, hogy Isten gyermekévé lettünk kegyelemből hitáltal, fölszabadulnak az erőink, hogy most már cselekedjük az ő akaratát. Mai világunkban, a mai Magyarországon különösképpen nagy szüksége van nemzetünknek arra, hogy sok biztos reménységű, nagy odaadású, szolgálatkész ember legyen. És vajon kik lesznek azok, ha keresztények nem? Mivel hatalmas elhívásunk van, mivel az Isten hatalmas dolgot cselekedett, hogy gyermekeivé formált bennünket egykor ellene lázadókat, és mert nagy, hatalmas, örökké való elhívásunk van, ezért ez a nagy reménység mozgasson bennünket, és munkáljuk ki a maga helyén, a maga feladat körében azt, ami ott realizott. Célegyenes, hogy némelyeket megmentsünk az örök életre. Amen. A 292. dicséret, 292. dicséret 6. versével feleljünk először, mivel hívattam lelki vitézségre. Az egész világnak, benne nekünk embereknek.
Bocsáss meg, Urunk, hogy hitetlenségünk, engedetlenségünk által megrontottuk teremtett világot szépségét, harmóniáját. Bálványozásaink által céltévesztett emberekké lettünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy keresztényként is ritkán vagyunk az igazi reménység emberei. Segíts, Urunk, hogy napjaink egyik hiánycikkét, az igazi célokért mozgósító reménységet sugározzuk csalódott világunkban. Segíts, Urunk, hogy reménységünk áthassa a gondolkozásunkat, cselekedeteinket, egész életünket. Segíts, Urunk, hogy gyülekezetként is a reménységben örvendezők szeretett közössége legyünk. Könyörgünk, Urunk, a politikai-gazdasági hangzatos ígéretekben már többször csalódott népünkért. Könyörgünk a jó cselekvésében lassan megfáradókért. Könyörgünk az élet napi gondjai miatt elkeseredettekért, hogy a te szeretetedből merítsenek reménységet. Könyörgünk a magányosságukba elmerültekért, hogy keressék a veled és népeddel való közösség örömét, hogy életüknek új reménysége legyen. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy a Krisztus által gyermekeiddé formáltál bennünket. És dicsőítünk téged, hogy a mi életünknek új értelmet, új célt adtál. Magasztalunk a mozgósító reménységért. Vezess bennünket a te utad, hogy örvendező reménységgel teljes élettel szolgáljuk szeretteinket, egyházadat, népünket. Urunk Istenünk, dicsőítünk téged, és ugyanakkor magunkat odaszánjuk, hogy ez a reménység embereivé tegyen bennünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig, töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.